egy másik arcát is nézzük meg közelebbről Rómának, nevezetesen azt, ami visszavíz bennünket az ókorba, akár a történelem része is, ugye a városnak. Annyi mindent lehet itt tanulni Rómában, kezdve a Forum Románum, Palatinus Domb, Kolosseum, emberségből is akár, közösséghez tartozásról is, vagy vezető szerepekről, vagy alárendeltségről. Én például ebből az irányból tudnám leginkább megközelíteni ezt a történelmi részét. Nyilván ez is egy meglátás, egy kapcsolódás. Hányféle van, vagy hogyan lehet ezt így jól kezelni akár?
Amikor a császárság korába lépünk vissza, ebben egy olyan világ nyílik meg előttem mindig, amire én csak nagyon nagy csodálatot tudok nézni. A Forum Románumot említetted, az első dolog, ami engem megfog ebben, az együtt haladás, a közös felelősségvállalásnak az érzése. Az alap ideológia úgy hangzott, vagy úgy hangzik, hogy a szenátus és a nép Rómáért. Tehát úgy tudjuk fejleszteni, és úgy tudjuk vezetni ezt a várost és ezt a birodalmat, hogy közösen, hogy nem delegáljuk a felelősséget csak a vezetőkre, a szenátorokra, a szenátusra, vagy a császárra, hanem a szenátus és a nép Rómáért. Tehát a nép vállalja a felelősséget. Ha átemeljük ezt a gondolatot a mi társadalmunkba, akkor hát nem igazán találjuk ennek a nyomát. Vannak időszakok, amikor azt érzi a társadalom, a nép, hogy na most itt van a pillanat, és akkor mi majd megmutatjuk, és majd a voksunkkal erre vagy arra döntjük a választásnak a mérlegét. De utána, minthogyha ebből kivonulnánk, hátradőlnénk, és minthogyha beleülnénk egy kényelmes moziszékbe, és néznénk a előttünk zajló filmet, amit azok szerkesztenek, azok rendeznek, akiket mi oda delegáltunk, hogy ezt a filmet létrehozzák. És ennek a filmnek én is valamilyen részese vagyok. De ebből a kényelmes moziszékből legfenne bekiabálok a mozivászonra, ami mögött úgyse hallja senki, és én elhitetem magammal azt, hogy ezekkel a bekiabálásokkal én majd a felelősségemet kimerítettem. De most, hogy mit indított el bennem ez? Ha nem keresik velem a kapcsolatot, már pedig nem várhatom mindig el azt, hogy megkeressen a képviselő, a polgármester, a városi tanácsos, a falu község tanácsosa, engem mindenkit egyenként személyesen, akkor találjam meg én annak a lehetőségét, hogy hogy tudok része lenni a közösségem alakításának, a városom, a falu, a községemnek az alakításának, hogy ezáltal részt vegyek a döntéshozásba, vagy részt vegyek az életteremnek, a tágabban vett életteremnek az alakításába. Ha mindig azt várjuk el, hogy a megválasztottaink végezzék el a munkát, és legyen tiszta az utca, és legyen tiszta a kapu előtti járdaszakaszom is, akkor folyamatosan csalódásba fogok belekerülni. De ha észreveszem azt, hogy mi az, amit én tehetek azért, hogy a környezetem barátságosabb legyen és jobb legyen, ha le tudok hajolni egy elhajtott vagy elveszített szemétér, és azt fel tudom emelni, és kukába dobom, akkor már tettem valamit annak érdekében, hogy én is a nép egy észrevétlen tagja, részt vegyek a közösségem, a területemnek, a társadalomnak az alakításába. A héten több podcastet hallgattam, az egyik kolozsvári, én nagyon jól ismertem, Bob Radulescu-nak az egyik beszélgetését hallgattam, amikor elmondja azt, hogy ő az Iriszen nőtt fel, két magyar szomszéd között laktak, és az édesanyja mindig elmondta azt, hogy ha a szombat este beállt, és előttünk nincs ugyanúgy összeseperve az utca, mint a két szomszédunk előtt, akkor annak rossz következményei lesznek. Ne várjam el mindig azt, hogy valaki megteszi helyettem, hanem tegyem meg, az én életteremért legyek én a felelős. Én így tudom elképzelni például azt, hogy a szenátus és a nép, a városvezetés és a városlakók közösen tudnak dolgozni, döntéseket hozni és szépíteni a mi életterünket. De az is fontos volt például számomra így rácsodálkozni, hogy a Kapitolium hegy volt az adminisztrációs központja a Római Birodalomnak, ott történtek a döntéshozatalok. És ezzel átellenben ott van a Palatinus domb, ahol a császárok laktak. Augustus császártól kezdődően ott voltak a császári paloták. És ahhoz, hogy a császár a döntéshozatalra átmenjen a Palatinus dombra, ahhoz le kellett jöjjön a fórumra. Át kellett menjen a nép között, és majd felment a Kapitolium dombra, ahol meghozta a döntéseket, és törvényt alkotta. Először le kell jönni az emberek közé. Azzal a tudattal, hogy a visszafelé utam is az emberek között fog vezetni. Tehát úgy hozzak döntést, hogy én merjek kimenni az emberek közé másnap is, vagy a hazafelé vezető utamon. Ne kelljen attól féljek, hogy a nép az bosszút áll rajtam, vagy hogy a nép ellentettem valamit, hanem érezzem azt, hogy én egy vagyok közülük. Augustus császár nevezte magát a Római Birodalom első polgárának. És ezzel azt fejezte ki, hogy én egy vagyok a polgárok közül, nem valami felsőbbrendű, egy vagyok az első polgár, akinek a legnagyobb felelőssége van. Caligula császárról tudjuk azt, hogy ő volt az egyetlen, aki egy függő hidat épített a Palatinus és a Kapitolium között, azért ne kelljen lemenjen a Forum Románumba, a nép közé, hanem amikor átment a hatalom gyakorlására, az adminisztrációs helyszínekre, a Kapitolium dombra, akkor ezen a függő hídon közlekedett. Amikor felül emelkedett a nép, fölé emelkedett, és ezt félelemből tette, mert tudta, hogy nekem nincs mit ott keresnem. És amit még idén sokszor átéltem, mindig el is mondtam, az a fajta lelkület, ahogy a megnyert csatából, vagy valamilyen dicsőséges tett után Rómába visszatérő hadvezér császár vonul be az ő tiszteletére összegyűlt nép közé. Ott van egy nagyon-nagyon bátor ember mellette, aki az életét viszi minden nap vásárra, és ez a bátor ember azt teszi, senki nem látja őt, mert a harci kocsiban ül, nem emelkedik ki ebből a harci kocsiból, és néha-néha meghúzogatja, rángatja a hadvezér császárnak a tógáját, és ennyit sug a fülébe, ne felejtsd el, hogy te is halandó vagy. Ezt a nép is jó, hogyha meghallja. Népként. Ne felejtsd el, hogy nem vagy mindenható, és neked is felelősséged van. De nagyon jó, hogyha a megválasztott személyeink, a vezető személyek, a nagyobb felelősséggel bíró személyeink meghallják, hogy felelősséged van, és te ne felejtsd el, hogy te halandó vagy, mulandó ember. Nem vagy Isten, nem vagy egy mindenki fölött álló, hatalommal bíró ember, hanem egy vagy az emberek közül, halandó ember vagy. Nem tőled mozog a világ. És úgy tedd a dolgodat, úgy viseld a mindennapi dolgaidat, hogy ezzel a tudattal élj, és maradj meg tisztességes embernek ebben a világban.
Vajon mit hoz magával az ember a vatikáni múzeumokból? Lehetőleg ne hozza egyik kincset se, amit ott az évszázadok során sikerült összegyűjteni. Hatalmas anyagról van szó. Az ember bámulja, csodálja, egy idő után már elkezd nagyon sietni. Lehetőleg minél hamarabb odaérjen a Sixtus kápolnához, mert hogyha már ott van az ember, akkor azt ne hagyja ki semmiképp. De hogy akkor ezzel hogyan kezdünk? Mert ugye egyrészt az emberi természet is megnyilvánul itt, hogy minél több értéket be mondjuk így zsúfolni egy helyre, közben pedig az is ott van, hogy hát ez mégiscsak a világból egy rész, ami sehol máshol nincsen.
Ez egy olyan kritikus pont a vatikáni múzeumok látogatása, ahol nagyon-nagyon sokszor fordul elő az, hogy egyházzal szembeni ellenézései jelennek meg az embereknek. Hogy miért van az egyháznak ekkora kincsgyűjteménye, és miért fektetett az egyház ekkora hangsúlyt az év századok, ezredek során a gazdagságra. Én megpróbálok ezen felülemelkedni, és úgy tekinteni erre, mint ami hát az emberi hiúságunk, az emberi dicsőségvágyunkból fakad, és ebbe a hibába, ebbe a bűnbe beleesik bőven az egyház is. De azokat az impulzusokat próbálom megragadni, amelyek tovább tudnak vinni, vagy amelyek közelebb tudnak vinni ahhoz az állapothoz, amikor majdnem hozzáér az én ujjam is az Úristen ujjához, mint a az Ádám teremtésekor a Michelangelo freskóján. Nagy figyelmeztetés számomra például a Laocoon csoport, amikor azt az embert, aki figyelmezteti a társadalmát, a közösségét, hogy vigyázz, mert veszélyben vagy, mert külső ellenség támad meg. Azt az embert egy idő után elhallgattatják, és áldozattá válik. Mert nem szeretjük a kritikus hangokat, nem szeretjük azt, aki szembesít a hiúságunkkal, a mulasztásainkkal, a gyengeségeinkkel, még azokkal a veszélyforrásokkal sem, amikről mi nem akarunk tudomást venni. És egy idő után ezeket a személyeket kiközösítjük magunk közül, vagy megbélyegezzük, vagy megöljük. Számomra a Vatikáni Múzeumnak a legnagyobb ajándéka az mindenképpen a Sixtus kápolnában van, és Michelangelo hagyja ránk. Egyrészt az ember teremtésének a freskó sorozata, amit a mennyezeten csodálhatunk meg. Erről nagyon-nagyon sokat szeretek beszélni, vagy nagyon sokat tanultam belőle. Ez egy olyan teológiai mű, ami olyan nagyon világossá teszi az ember teremtését követő folyamatot, hogy hol és miként változik meg az ember mienség és minősége a bűn hatására. Olyan jól formázza meg, hozza előnkbe a teremtés pillanatában, a szentségben és tisztaságban élő embernek az alakját Michelangelo, a fiatal, üde, gond nélküli emberi arc megformálásában, hogy Ádám és Éva egymással kézen fogva meztelenül ott gyakorlatilag élvezik a környezetüket, a világot, amiben belehelyezte őket Isten ebbe a barátságos világba. És ahogy a bűnt elkövetik, átlépik azt a határt, amire Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd meg. Te érdekedbe kérlek, ne tedd meg. Ne nyúlj a forró kályhához, mert fájni fog. Utána átváltozik az embernek az arca, a komor, megöregedett. Nekem az aszal gyümölcs jut mindig eszembe, úgy összeesik az arca, már nem néznek egymásra, nem fordulnak egymás felé, Ádám és a felesége, Éva, a társa, a segítőtársa, hanem olyan űzötteké válnak, és ebbe az állapotban olyan nagyon könnyen fel tudom ismerni magam, fel tudom ismerni az embert, akivel együtt élünk, és a folyamatban bennem van, vagy belealkotta Michelangelo azt, hogy pár minőségi változás következett be az ember életébe a bűneset elkövetését követően, de az Isten jelenlét nem maradt ki, mert megjelenik a Noé történetében, meg úgy követhetjük azt, hogy vannak időnként olyan pillanatok és olyan szakaszok az embernek, az emberiségnek a történetében, amikor közelebb kerülünk az Istenséghez, az Istenihez, a Szenthez, és akkor minden egy picit fényesebb és világosabb és színesebbé válik. Aztán vannak ilyen hullámvölgyeink, amikor megint sötétedik minden, amikor Noét a saját fia kigúnyolja, akkor olyan sötétté válik az a képsor. Nagyon sokat tanulok abból. Megint, amikor a teremtésben benne van, hát ez a mindenki által ismert pillanat, amikor az ember és Isten újja majdnem érintkezik. És ezen a majdnemen van számomra a hangsúly, hogy mi ebből a majdnemből élünk, ami nem érintkezik, mert akkor átlényegülnénk, hanem csak közeledik, és ebből a közelségből az az isteni szikra átugrik belénk. És ez az isteni szikra az, ami életbe tart. Az autónak a gyújtó gyertyáján, hogyha összeérnek a pólusok, akkor az befullad az autó. De hogyha megvan az ideális távolság, akkor a szikra ott folyamatosan tud közlekedni, és az mindig mozgásba tartja a motrot. Mindig azt a robbanást el tudja érni, be tud következni, ami lendületet ad. Na hát én ezt így élem meg, az Isten közelségét, azt úgy élem meg, hogy időnként sikerül annyira közel kerülni hozzá, hogy belobbanok tőle, hogy berobban az életem, és akkor megint kapok valami rendkívüli olyan energiaforrást, amit fel se tudok fogni, ami visz, ami úgy lendületbe hoz, és ez egy szenzációs állapot. Aztán azt az állapotot is jól ismerem, amikor elfogy ez a lendület, és akkor amikor besül valami a motorba is, és akkor úgy megint mindent újra kell kezdeni. Vagy az utolsó ítélet freskójá előtt, ha ott állok, és látom a Jézusnak azt a dinamikus testtartását, ahogy szinte lesújt az emberekre. Ettől van, amikor megijedek, és azt látom, hogy az embereket ez a feltartott kezű Jézus úgy elűzi magától. Van, amikor pedig az fogalmazódik meg bennem, hogy benne van a dű, amiatt, mert én ebbe az állapotba vagyok, amiben vagyok. De közben ezért működik az az emberi folyam, ami elejébe kerül, és amiben beléphet. Abba a kegyelmi állapotban, amifelé tartunk, vagy tartok, vagy tartanunk kellene. És ez olyan bizakodással tölt el. Másik pedig, amikor Michelangelo-nak ezt a zsenialitását tudom csodálni, hogy merte abban a prűd környezetben vállalni azt a bátorságot, hogy az utolsó ítélet alakjait anyaszült meztelenül ábrázolta. A Sixtus kápolna oltárképében. És ez egy olyan megerősítés volt számomra, hogy de hát Isten előtt milyen kellene ruhát viselni. Isten nem tudom becsapni. És ez így a realitásra ébreszt, hogy ugye mi ünneplő ruhát veszünk, amikor templomba megyünk. Amikor most karácsonyba belépve mindenki a lehető legszebbet veszi magára. Mert ezzel fejezi ki az ő ünneplését. Holott az igazi ünnep akkor jön el, amikor tudom vállalni magam anyaszült meztelenül Isten előtt. Úgy, ahogy vagyok. Nem kell előtte most már semmit rejtegetnem. Minek? Ő úgy is tudja, hogy mi van a ruha alatt. Azt, amit én a ruhával próbálok palástolni, azt nagyon jól ismeri. Embert be tudok ezzel csapni, hogy az nincs is a ruha alatt. De Istennél ez teljesen fölösleges magatartás. Nagyon szeretem azt a teret, amit a Sixtus kápolna létrehoz. Mindig mindenkit arra biztatok, hogy szenteljen időt arra, hogy ezek a képek hatással legyenek rá, hogy a képekben felismerje önmagát, hogy a képek által létrehozott térbe bele tudjon kerülni, és lássa azt, hogy a folyamatban, az ember folyamban éppen ő hol tart, és hogy tud átkerülni esetleg egy jobbik oldalára.
Csendben suttogás, elkérdés, semmi más. Fék a bűn, zsolozs más. Kédes fűzsongás, mit mondott, kérdezi. Zűrtél, ezt élvezi. Szedj almát a fáról, sült galambra fágyal. Suttogás, elkérdés, semmi más. Fék a bűn, zsolozs más. Kédes fűzsongás, mit mondott, kérdezi. Zűrtél, ezt élvezi. Szedj almát a fáról, sült galambra fágyal. Minden oly logikus, csak az úr hektikus. Attól tart vénszivar, rá is vár ravatar. Minden oly logikus, csak az úr hektikus. Attól tart vénszivar, rá is vár ravatar. mint álom, örömnek patakán. Jó kedvet tajtékám, addig is hűséggel fogadj így, kétséggel szárnyadnak árnyékát a tudás.
Lassan zárulnak a kapuk. Ugye a Szentpéter Bazilika kapuja január 6-án jövőre, de még idén bezárul a másik 3-4 szent kapu, és közben pedig nálad is, ami azt illeti, most már ez a 10 zarándoklat, ez megvolt. Ez most már mondhatni egy lezárt történet. Hogy érzed, hogy maradt-e ki akár valami, vagy ami kimaradt, az majd jövőre úgy is bele fog férni, hogyha úgy kell rendeljék az égiek?
Én az éve elején elmentem Rómában egy saját utazásra, azért, hogy megérezzem azt, amit ebben az évben akarnék átadni az embereknek, amin szándékozok vezetni, végigvezetni az embereket. És úgy érzem, hogy hát Róma sokkal többet kínál, mint amit végigjárunk, ez ott általában 4 nap alatt, de ez így volt jól. Így volt teljes. Még egy kicsit túl sok is volt, erre kérem az embereket, többet is megértem, hogy kérem szépen mondják el, hogy mit kellett volna kihagyni belőle, de igaziból nincs bennem hiányérzet. Ezt én így egy teljes egésznek éreztem. A jövőre nézve viszont már picit másként látom. Például a terveim között az van, hogy ha Rómába szervezek vagy kísérek csoportot, akkor legyen egy Rómán kívüli napunk, és nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha Assisibe mennénk el. Egy napot szenteljünk annak. És éppen amiatt, hogy kiszakadjunk ebből a nagy kavalkádból, amit Róma jelent, és szenteljünk, zárónapra képzelem ezt el, vagy tervezem, szenteljünk magunknak egy csendes napot, amikor még a hazaindulás előtt elkezdődik a leülepedés, a konszolidálás, a megérkezés. Úgy gondolom, hogy erre szükség van. És ezt jövőre például, ha Róma, akkor ezt így tervezném, hogy jövő legyen egy ilyen plusz nap, amikor ezt így tehetnénk meg.
Sokan töltekeztünk szellemiekben, lelkiekben. Most lássuk, hogy te is hogy töltekeztél együtt tulajdonképpen a közösséggel, és minden csoporttal egy új akár kihívás is volt számodra is. A végén gondolom az volt neked is minden egyes alkalommal, hogy jó volt nekünk ott lenni.
Minden alkalommal ez volt. Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy de nem unom meg 10-szer ugyanazt egy év alatt. És én mindig azt mondom, igen, ezt így érzem, hogy 10-szer voltam, de mindenik út olyan volt, mintha az első lett volna. Hát azokkal az emberekkel, akikkel akkor indultam, akkor az számukra nagy valószínűséggel az első volt. Ebben a felállításban biztos, hogy az első volt. És én nekem úgy kellett végigjárnom, mintha együtt fedezni, nem mintha hogy együtt fedezzük fel. És ezért mindig ott van bennem ez a kíváncsiság, ott bujkál, és keresem, lesem a szemem sarkából az embereket, hogy hogy haladunk, hogy hogy haladnak, hogy hogyan alakulunk át, hogyan lépünk ki, ezzel kezdtük, hogyan lépünk ki a buborékunkból, és engedjük meg azt, hogy olyan érzések is felszínre jöjjenek, amikkel a mindennapokban úgy nem szoktunk találkozni, vagy nem engedünk közel magunkhoz. És ilyen szempontból nekem minden egyes út azzal a frissességgel történik, mint amikor először voltam Rómába. Mindig feltöltődve jövök haza, és örömmel is készen léttem arra, hogy majd jön a következő egyszer. Idén november 20-án jöttem haza az utolsó csoporttal, és olyan furcsa érzés volt az, hogy most hónapokig csend van, más van, és úgy lezáródott egy szakasz. Elkezdődött egy új szakasz, ami nagyon-nagyon egyéni, és erről hadd beszéljek így zárásként. Hát úgy hozzászoktam a hosszú gyaloglásokhoz, azért naponta több mint 10 kilométert mindig megtettünk, és ezek nagyon hiányoznak. ezért elkezdtem most már több mint 2 hete megint az, hogy esténként elindulok sétálni, és hát olyan 10 kilométert lesétálok esténként. Elindult egy másik folyamat bennem. A tegnap este voltam úgy, hogy hát már csak egy rövid lesz azért, mert fáradt vagyok, aztán a tegnap lett a leghosszabb ezen a héten, mert belekerültem egy olyan gondolat körforgásba, amit nem tudtam abba adni, amit nem vettem észre, hogy megyek, meg hogy fáradt vagyok. Úgy kerültem haza 12 kilométer megtétele után, hogy a legszívesebben tovább folytattam volna, és tovább kattogtak a gondolatok bennem. És most ezeket nagyon-nagyon-nagyon nagy ajándékként fogadom a mindennapi saját csendességemben megtett zarándok utaimat, amelyek sötétbe történnek, külső sötétségbe történnek, de ugyanakkor belül azt érzem, hogy úgy dereng, mindig valami dereng, és azon dolgozom, vagy egy olyan folyamat indul el, hogy a nap befejezésére úgy legyen egy világos pont bennem. Az rossz szó, hogy hozzászoktam ehhez a zarándoklathoz, hát az még rosszabb szó, hogy függővé vált tőle, de bennem van egy ilyen vágy, hogy szenteljek magamnak időt arra, hogy a belső út is elinduljon, vagy belül is el tudjak indulni, és hagyjak teret a gondolataimnak, a vívódásaimnak, a vitáim, belső vitáimnak, az önmagammal folytatott vitáimnak. Hagyjak teret azoknak a gondolatoknak, amelyeket elfolytok, például tisztázatlan emberi kapcsolataim feldolgozásának. Név nélkül hadd mondjak, csak azért, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy miről beszélek. Idén egy óriási, hát ilyen csalódásban volt részem egy általam jól ismertnek vélt emberrel kapcsolatban, amit nem tudtam feldolgozni egész évben, nagyon-nagyon-nagyon nehéz perceket, órákat éltem át miatta. És ezeken az esti sétákon ezt a kapcsolatot próbálom rendezni magamba. Van, amikor nem kívánt indulatok törnek fel, felsejlik a bosszúnak, vagy a viszonzásnak a szándéka, és az a jó, amikor ezeket szépen le tudom kezelni magamba, el tudom csendesíteni. Nem elfolytani akarom, az csak rosszabb lesz, hanem úgy szépen feldolgozni, hogy ne vigyek magammal az év végére, az ünnepre, ne vigyek magammal ilyen érzéseket, ilyen feldolgozatlan érzéseket. Ez az én ajándékom magam számára idén.
Csodát. Nem kérek bosszút, nem kérek halált. Mécses lehetnél, vagy izzó parázs. Jóságod lássam, ez több, mint varázs. Miért?
aludtak halmán, égnek füvenyén. Jóság erejét hitnek szikláját, színed előtt a világ fonákját.